Bemutatjuk a reklámot. Utána jön a kedvenc műsorod.
IT vagy mérnöki területen dolgozol, és vonz a repülés világa? Jó híreink vannak. A Hungarokontrollnál számos nyitott pozíció vár. Csatlakozz egy innovatív szemléletű, stabil hátterű vállalathoz. Nálunk izgalmas mérnöki, informatikai és üzemeltetési feladatokon dolgozhatsz. Megismerheted a légi navigációs rendszereket, sőt, betekintést nyerhetsz a repülés világába is. Részletek és jelentkezés karrier.hungarokontroll.hu.
Vége a reklámnak. Jön a műsor.
Hirdess vagy keress a használtautó.hu-n.
Tényleg, Marci, most már egy hete nem találkoztunk, úgyhogy mindenképpen meg kell kérdezzem, hogy mi van a BMW-vel? Elromlott már?
Nem, még működik.
Komolyan?
Még lassabban romlik el, mint ahogy a Mazda járuhad. Egyelőre most 3 napja nem használtam, azt túlélte.
Ja, akkor jó.
Nem pusztult el.
Mutassuk be a vendégeinket.
A jobb sarokban tőlem távolabb Katona Csaba, mellett pedig Kovács Attila. A nézőknek bocsánat.
Rendezői.
A grupom a tampájától. Mik vagytok ti pontosan? Hogy is hívják? Oktatók? Vagy
vezetéstechnikai instruktor.
Ó, de szépen hangzik.
Melyik szakterület? Csaba talán erősebben az offroad, én meg inkább erősebben a közúti biztonságtechnika, de egyébként vezetéstechnikai instruktor.
De hogyha jól tudom, akkor nektek ez emberemlékezet óta így van, tehát ti nagyon régen csináljátok ezt.
Én 23 év.
Azt hittem 23 Csaba. Óta.
Én 2006-ba csöppentem bele ebbe az egészbe, rögtön az offroadba, és aztán utána 4-5 év elteltével csatlakoztam a tampája csapatához, ahol megkaptam a kiképzésemet, a műgyantás tréningekre is, úgyhogy azóta mind a kettőt egyszerre szimultám. Nem egyszerre, hanem külön-külön, de mind a két témában oktatok.
Tehát akkor te is lassan 20 éve ezzel foglalkozol.
Hát most igen, ne, kemény ezt kimondani, de igen, 20 éve már lassan.
És hogy lesz valakiből ilyen instruktor?
Belőlem úgy lett, hogy a korábbi munkahelyemen, és akkor most hosszú lenne mindent elmondani, meg mindent nem is ildomos, van róla papírom, hogy nem szabad, de az a lényeg, hogy én a rendőrségnél lettem kiképezve. Magam nem rendőr voltam, de azért mondom, ezt a részét most annyira nem feszegetném, viszont a kiképzésem, tehát a vezetéstechnikai instruktorságon valóban náluk indult, mert ők már akkor felismerték, hogy mind a saját állományunk, és mondom, ahol én dolgoztam, mi is a saját állományunk tekintetébe kell ilyen képzés. Instruktorrá kell várni, és akkor a sofőröket az bizony tematikusan és oktatni kell visszatérően. Én így. Csaba?
Hát nekem picit más a vonal. Én tengerjáróhajókon dolgoztam, mint felszolgáló. Oh. Tehát teljesen más vonalon. Igazából ez csak egy ilyen pénzkereseti lehetőség volt. És amikor hazajöttem, akkor olvastam egy már megszűnt magazinba, Pestiesbe egy hirdetést, hogy a Hungaroring Adventure Parkba, még akkor nem offroad centrumnak hívták, kerestek olyan kollégákat, akiknek van ehhez affinitásuk, és szeretnének ilyenre foglalkozni. És 2006-ban oda kerültem, és ott kaptam úgymond az előző munkadomtól egy ilyen tréninget offroad vezetéstechnikai instruktor témában. Úgyhogy alapvetően én az vagyok, és amikor az offroad centrumá vált a Hungaroring Adventure Park, átvette a grupom a tampája ennek a területnek a irányítását, értékesítését, utána kaptam meg a kollégáimtól a kiképzést a műgyantás tréningekre is.
És akkor azért a rendkedvéért mi is mutatkozzunk be. Mellettem Balló Marci, én pedig Szentkuti Ákos vagyok. Sziasztok! És mondjuk el egyből, hogyha szeretnétek az instruktorainkkal találkozni, akkor azt december 9-én a TC tréningen meg lehet tenni. Most 2 személyautós tréninget indítunk, és 1 SUV-st, ami hát jóval komplexebb, mint az a rövid 2 órás személyautós tréning, amit eddig jellemzően nyújtottunk. Hogy jött ez az egész egyébként, az SUV-zás? Tehát, hogy egy SUV, mint oké, most ha félretesszük az offroad dolgokat, akkor dinamikában szerintetek jobb vagy rosszabb, mint egy normál személyautó? Tehát máshogy kell levezetni egy SUV-t, utcán, közúton.
Minden autót észre kell vezetni. Először is, aztán majd kézzel, meg lábbal. Nyilvánvalóan máshogy, mert a súlya, meg a mit tudom én, ha nagyon úgy határhelyzetbe viszed egy kanyarba, akár a súlypontja, ugye villanési készség, nem felborulás még, de az érzet, amennyit átad. Tehát ilyen értelemben persze egy picit máshogy, de ha általánosabban közelítjük, akkor meg mégsem. Tehát, hogy mire érdemes odafigyelni, benne egy kicsit ezeket tudnám hirtelen érinteni, de nem gondolom, hogy alapvetően másképp kell vezetni.
Mi ugyantán nem nagyon teszünk különbséget a személyautó és az SUV között. Ez a tréning egyébként onnan úgy alakult ki, hogy régebben még nem voltak a weboldalainkon feltüntetve azok, hogy milyen tréningre, milyen autóval lehet érkezni, ezért mindig megkérdeztük az ügyfelet, amikor érdeklődött, hogy milyen autóval akarja a tréninget megcsinálni, és egy kedves hölgy hangja volt a telefon túlsó végén, hogy szeretne a férjének vásárolni egy offroad vouchert, és rögtön visszakérdeztem, hogy milyen autóról van szó, milyen autóval jönnek, és akkor mondta, hogy Dacia Dusterrel, és akkor mondtam, hogy vigyázat, bár a Dacia Duster a legjobb terepjáró képességű SUV, amit lehet kapni Magyarországon per pillanat, SUV-król beszélünk, szabadidőautókról, de semmiképpen nem nevezzük terepjáróknak, és hát nagyon aranyos volt a hölgy, mert azt mondta, hogy hát én rosszul tudom, mert hogy neki azt mondták, amikor az autót megvásárolták, a Dacia márka kereskedésbe, hogy ez a márka első terepjárója. Úgy itt a fogalmakkal kell nagyon, nagyon fontos, hogy tisztában lenni, hogy honnan beszélhetünk terepjárókról, és mi alatt van szabadidőautó. Úgyhogy innen alakult ki ez a tréning egyébként. Normálisan, ha valaki egyénileg jön el hozzánk egy ilyen tréningre, akkor a legszínesebb programot kapja az összes tréning közül, hiszen motocross pályán autózik, erdei utakon autózik, ki tud próbálni egy pick-upot egy olyan pályán, ahol az ő autója már nem menne el, csak hogy érezze, hogy mik a nagy különbségek, aztán pedig a gyantán is autózik. És hát természetesen a motocross pályán nem tudunk elmenni a végletekig, hiszen akkor már esetleg törhet az autó, de mindenképpen meg tudjuk neki azt mutatni, hogy melyek azok a helyek, amelyeken még biztonságos el tud jutni, abban az esetben, hogyha négy kerékhajtású az autója. Mert volt már olyan, hogy valaki két kerékhajtású autóval jött el, egészen véletlenül, és hát pont egy sáros időszakban már az első dombon haza kellett küldeni, mert egyszerűen nem tudtunk mit kezdeni az autóval.
És ezt el tudjátok mondani, hogy szerintetek meddig SUV egy SUV, és honnantól terepjáró? Esetleg példákkal, hogy akiknek vannak?
Hát szerintem ez az én szakmai véleményem, onnan kezdődik egy terepjáró, amiben már van egy felezőváltó. Egy terepváltó. Természetesen beszéltünk futóművekről, felfüggesztésekről, rugókról, de alapvetően amiben már van egy terepváltó, egy felezőváltó, az az alkatrész az, szerintem, ami terepjáróvá avanzsálja azt a gépjárművet.
Ehhez képest egy Dusternek van egy aggasztóan rövid egyese?
Szerintem az nem véletlen. Tehát gondolom. Az egy nagyon komoly rövid egyes. Hozzánk járnak flották tréningekre, és vannak olyan kis csoportok, akik pick-upokkal is érkeznek, és Dusterekkel is, és hát meglepően sokáig tudja tartani a Duster a lépést az erdei utakon a pick-upokkal. Természetesen megérkezünk egy olyan helyre, ahol már a differenciálzárak ugye elengedhetetlenek, ott már a Dusternek egy másik útvonalat kell választania.
Hát sőt, egyébként most, hogy ahol voltunk az SUV-s tréningen, én meglepődtem, hogy nagyon sok még SUV kategórián belül sem kiemelkedően jó terepjáró volt, tehát amit hagyományosan, amit mondunk, hogy a Skoda Karok, Kamik, nem tudom melyik volt a kettő közül, meg volt Outlander PHEV is, és én pont egy PHEV Outlanderbe ültem bele, ami hát ugye semmi fizikai kapcsolata az első és a hátsó hajtás között, tehát meg eleve egy alacsonyabb építésű kocsi, mint egy hagyományos terepjáró.
Egy alócsaló plug-in.
Igen, egy jó zöldrendszámos, de hogy azért ahhoz képest az erdei úton én ugye abba ültem hátul, meglepően ügyesen mozgott, és nagyon jól korrigált a hajtás elektronikája.
Nem szükséges kapcsolata első meg a hátsó tengely között, az a lényeg, hogy hajtson minden négy kerék.
És mondtátok, hogy ugye a Duster az SUV-k csúcsa, hogy mit tegyen az,
aki mondja... Bocsánat, terepjárózás szempontja.
Igen. Nyilván nem komfortban.
Ez kiemelni. De hogy terepjárózás szempontjából ő a legjobb.
Mit tegyen azért, hogy mit válaszolna az, aki szeretne mondjuk kipróbálni egy igazi terepjárót, és egy belépő kategóriát választani első körbe. Nekem van egy barátom, aki rögtön egy Jeep-el kezdte, egy Rubiconnal, ezzel megyünk ugye most a Bamako-ra. De én is gondolkodtam azon, hogy vennék valami alapcuccot, amivel úgy elindulnék, és akkor megnézném, hogy egyáltalán tetszik-e, de nem ruháznék be max. Ilyen 1-2-3 millió forintot első körben. hogy mik lehetnek így az induló szettek?
Még nem lesz direkt a válaszom, hiszen majd én nem mondok típust, és talán ezt a részét még mindig majd a Csabára hagyom. Inkább azt gondoltam elmondani, hogy oké, de ha majd meg lesz a típus, akkor azért nem mindegy, hogyha nagyon offroadra jó lett, például merev hidas, érted? Merci G-osztály, ugye? Szóval akkor azért a közúton egy kicsit morcos, mert nehéz vele bánni. Tehát az én területem inkább talán a közúti vezetéstechnika, de erre felhívnám a figyelmet, hogy mondom, a Csaba mindjárt válaszol talán ennél szakszerűbben, viszont az biztos, hogy aki meg igazi terepjáró felé megy el, az is próbálja ki.
Elkezd közúton.
Igen, hogy azért ott meg tud mocskosul viselkedni.
Nyilván ez a terepjáró is egy olyan hobbi, ha már ilyen Bamako-ról beszélünk, hogy rá lehet költeni határtalan mennyiségű pénzt. Én mindenképpen azt gondolom, hogy aki kezdő, aki szeretne ebbe beletanulni, az vegyen egy 25 éves pick-upot mondjuk, ami viszonylag jó karban van, és akkor azzal tanulja be a dolgokat.
Még nevet, mert ő látta, hogy mindegyik el van rohadva.
Ez biztos. Tehát az hozzátartozik, hogy akkor alá vegyünk, és akkor belemezeljük az alját. De mindenképpen olyan autót vegyünk, ami nyilván felezős, legalább egy merev hit van benne, jellemzően hátul. Egy differenciálzár is azért nagyon jó, ez egy pick-up azért nagyon sérülékeny a hajtáslánc abból a szempontból, hogy amiben nincs egy konkrét differenciálzár, tehát vasavason differenciálzár, azért az egy félkarú óriás.
És vannak olyan típusok, amik egyaránt közúton is, gondolok itt a G-osztályra, hogy terepen és közúton is?
Nincsen.
Nincs.
Tehát olyan, tehát igen, tehát itt is nagyon nehéz ezt megmondani, tehát most akkor vagy ez új, vagy terepjáró, vagy utcán akarunk gyorsan menni, kanyarodni és biztonságosan menni, vagy terepen. Tehát ugye emiatt vették ki például a G-osztályos Merciből előről a merefírat, mert egyszerűen nem lehet vele gyorsan menni. Ugye beszéltünk az Ineosról, 160 km/h-nál leszabályozza az elektronika, menne ő sokkal többet, mert leesel az útról vele. Tehát elő-hátul merefíros autóval gyorsan, biztonságosan közlekedni nem lehet.
Mondok egy érdekeset, ha csak azt mondjuk, hogy a gumi abroncsa. Az igazán jó terepgumi, érted, megfelelő, alacsony nyomás, tehát amit oda kell rendezni, de jó teljesít. De most ugyanazzal kimész a közútra, érted, ekkora nagy pogácsák, közben semmi minta, nem mondom, hogy slick, de egy csúnya, ilyen slickes hatása van, tehát leesik az első eső, és ha azt mondjuk, hogy megcsúszol a poron ezen az olajos nyúlós dolgon, akkor ő ezerrel megcsúszik, mert mondom, a nagy pogácsák mintázaton belül nincs kicsi. Most innentől kezdve akkor megint a végletek lennének a legjobbak, de nincs ilyen. A
kicsit ez is olyan, mint a négy évszakos gumi, nem? Hogy
így van, sehol sem
persze,
igazán.
Persze.
Valaki azt mondja, hogy mindenhova jó, valaki meg azt, hogy sehova.
Kicsit át akartam térni erre a személyautós témára, és a négy évszakos gumi az minden évben felbukkan. Tehát, hogy amikor jön a téli gumi csere, akkor ugye megjönnek a szokásos tesztek, ADAC, meg rengetegen csinálnak ilyen teszteket. Ti mit láttok, egy jó állapotú négy évszakos gumi az jó tud lenni?
Milyen felületen?
Abszolút, tehát a normál használatban, közúton.
És főleg téli,
a tampájára
vonatkozó kérdés, vagy tényleg nyára. Na, figyelj, nagyon röviden, de mégis ezeket átölelve. Azt lehet mondani, hogy semmire nem tökéletes, de valóban mindegyikre jó. De hogy válik mindegyikre jóvá? Tehát télen a mínuszba is, úgy, hogy fejben, az előbb is mondtam ilyet, hogy ugye fejjel kell először is autózni. Kompenzálni kell. Egy téli gumiabroncsal lehet közlekedni, de csak akkor, ha dolgozol vele úgy, hogy gondolatba oda teszed magad, mert követési távolság. Érted? Mert nem lesz olyan a fékutad, és akkor most ez legyen hó, de 38 fokos melegbe, ha 140-nel toltad, mert egy picit megcsúszott a lábad, és épp nem 130-al menti az autópályán, hanem már 140-nel. Szóval az a lényeg, hogy akkor azért keményen megmelegedett a 70-80 kilométer alatt, akkor tiszteld meg a 40-es táblát a lehajtóba, mert annak ilyen szép feltöltött oldala van, és igen nagyot lehet róla esni, mert ott meg, érted, nyúlik, mint a takony. Már elnézést, a kifejezésért. És ezek fejben dőlnek el, megérted, meg kell látni, és mondom, kompenzálni, tehát idomulni hozzá, hogy neked az van. Na most nyilvánvalóan csak annyi kilométert fusson, hogy árba is megérje. Mert ez tulajdonképpen pénzkérdés sok embernél, hogy akkor miért használjon. Tehát nem alapvetően a mindenre jó érzés, a feeling erős. De ha sokat megy, akkor nem. Tehát ilyen 5-7 ezer kilométert talán egy évben 8, még ő nekik azt mondom. De utána elkopik, érted? És megint elér az 5 évhez, vagy 2 évhez, 3 évhez, ha már 20-at megy, akkor
már nem éri meg.
Igen, tehát akkor hamarabb kell vennie gumiabrony szettet, innentől kezdve, akkor meg miért nem a tökéletesre megy a cserélgetésre?
Igen, nekem is van egy véleményem erről. A téli-nyári abroncsok ugye téli anyagból készülnek. Szilikás télen nem keményedik ki. Na most ez a nyári 40 fokos melegben, ez puha, ez nagyon kopik. Tehát ugye örök szabály, vagy törvény, hogy a legjobb gumi az új gumi, és hát a négy évszakos abroncsok a nyári időszakban nagyon nagyot kopnak. Tehát egy olyan nyáron, ahol tényleg használja az ember, elveszíteti az eredeti téli kapaszkodó képességnek a felét is akár. És innentől kezdve megkérdőjelezhető, hogy akkor hol van a cost saving, hol tudunk spórolni, amikor sűrűbben kell a gumiabroncsot cserélni. Annyit még esetleg hozzátennék az Attila 7000 kilométeres példájához, hogy rendben van a 7000 kilométer, csak ne történjen egy komoly vészhelyzet, ahol viszont a téli abroncsnak az igazi erejét ki tudnánk használni, ott a téli-nyári abroncs nem tud úgy teljesíteni. Tehát ez a, hogy keveset megyek egy évbe, az én azt gondolom, hogy nem jelenti azt, hogy akkor ne cseréljük, csak jó lesz a téli-nyári abroncs. Komoly vészhelyzetben jön ki igazából a nagy különbség a kettő között.
Szerintem. De hogyha elvisszük ezt tisztán a számok felé, tehát hogy ugye mondtad is még annak ideje, amikor voltam a tréningen, hogy a műgyantás rántópados feladatnál más erővel rántod meg a nyári és a téli gumis autókat. De mondjuk ehhez képest egy új állapotú, négy évszakos gumi ugyanazzal, az tud közel lenni?
Ugyanannyi, mint a téli abroncsot. Mert újkorában nagyon hasonlóan teljesítenek a gyantán. De nagyon fontos, hogy a gyant az nem szimulálja teljesen ám a havas körülményeket. Tehát ott, a igazi havas körülmények között, ott az egy picit más. Tehát a műgyantában mi csak próbáljuk szimulálni a csúszóságot, azt az igazi havas körülményeket nem tudjuk rekonstruálni.
Én négy évszakos párti vagyok, vagy hát voltam. Most is az lennék, hogyha nem tudtam volna, illetve most tudtam meg, hogy a kocsira, amit vettem a BMW-re, ugye csak defektűrű gumit lehet rakni. És megkérdeztem egy csomó embert, hogy rakatok-e rá nem defektűrőt esetleg, de aki értett hozzá igazából, ő azt mondta, hogy nem. És defektűrőből nincsen négy évszakos, úgyhogy maradt a téli-nyári szett. De előtte én már lassan 4-5 éve négy évszakos Michelin-nel járunk, tök mindegy. És szerintem ez felhasználó függő valójában. Én azt vettem észre, hogy ugye Pest megyében, illetve egész Magyarországon gyakorlatilag nincsen hó. Most már vége van a
valóban, tehát, sajnos kezdünk mediterrán ország lenni, igen.
Én a Teslára is négy évszakost vettem előtte, egy Ampera volt, arra is négy évszakost vettem, ugyanazt a márkát. A Hungárián ülök a dugóban naponta 40 percet, az egyik munkahelyemre, utána meg haza.
Arra
és 99%-ban erre használtam. Egyszer elmentünk mondjuk Szegedre, egyszer elmentünk karácsonykor Balatonra, akkor úgy vezettem, hogy tudtam, hogy négy évszakos van rajta, és hogy lehetőleg ne kerüljek olyan szituációba. Én azt vallom, hogy aki 2023-ban egy mostani modern négy évszakos gumival nem tud biztonságosan közlekedni, az nevezesen autót.
Hát ezt mondom én is, hogy fejben dől el ez is.
Én látom, hogy milyen kocsikkal, milyen gumikkal jönnek be hozzánk az autókereskedésbe eladni az autójukat, és egyáltalán nem ritkák a 10-12 éves nyári gumik télen, és ott ülnek bent a gyerekek, és hozzátesz az apuka, hogy a Mátrában nőtt fel 40 centis hóban, neki senki ne akar eladni téli gumit, mert az hülyeség. Szóval, hogy szerintem alapvetően itt van a probléma, és már az is rengeteget segíteni, hogyha legalább négy évszakost vennének, akár 5-6 évente újat.
És azt egyébként el lehet mondani, hogy mondjuk az elmúlt körülbelül 10-12 év táblatában javulnak a négy évszakos gumiabroncsok. Tehát látszik, érezhető az a fajta, hogy rájuk is a fejlesztés, tehát a gyártói oldal odafigyel, és tényleg igyekszik magát oda tenni, persze aztán a téli és a nyárinál is értem szerint egyre jobb méterek születnek, vagy negatív méterek, mondjuk a fékezési teszten, vagy bármelyiken. Tehát ugye érted, mit akarok mondani, hogy az is javul, tehát ilyen értelemben a megbízhatóság a közúti javul, de mind minden, ami elhangzott, az meg mégiscsak igaz róla.
És nem csak a téli-nyári abroncsok javulnak, hanem hát szerencsére per sajnos a téli abroncsok is, és az instruktori oldalról nekünk az utóbbi pár évben kezdett problémákat okozni, ugyanis nem akarnak annyira csúszni már a gyantán ezek az abroncsok.
Jobban be kell locsolni.
Hiába locsolod be, egyszerűen a modern vezetéssegítő berendezések, ugye a menestabilizátorok, illetve ezek a csúcs gumiabroncsok, bajban vagyunk. Tehát nem tudjuk rendesen megcsúsztatni az autót, most már vannak most már más módszereink, hogy mégis megcsúszson. Ez maradjon a mi szakmai titkunk.
Szappant dobáltok előtte?
Mondjuk szappant dobálunk előtte, igen.
Legyen ez,
hogy szappant. És hát azt látjuk, hogy megérkezik a rántópadra az ügyfél, elhúzom alatt az autót, épp, hogy megmozdítja a kormány. Tehát olyan lusta a keze, annyira, és így csinál, és azt gondolja, hogy ő meg tudja oldani a feladatot. Én meg közben így mondom, hogy...
Nem már én több boldog voltam, amikor ez történt.
Tehát régebben
sokkal... A lávalámpa reflexeiddel mi?
Tehát régebben sokkal jobban bele tudtuk taszítani az ügyfeleinket a vészhelyzet szakadékjába. Most már nincs ilyen. Mert nem, tehát most már nagyon össze kell szednünk magunkat, álligatni a padot, a potmétereket, hogy bele tudjuk őt tényleg dobni ebbe, és hogy valódi munkát végezzen, és megdolgozzon a sikerét.
Én olyan büszke voltam magamra idáig a Teslába, hogy gurultam át, kiraktam, segéd, úgy mondom, király.
Ja, igen.
Kár, hogy ezt most mondod.
Tehát ebből a szempontból, nem tudom, hogy Attila egyetérte velem, oktatási szempontból, instruktori szemmel nézve a nyári abroncsos időszakot azért szeretjük jobban, mert ott valóban el lehet dobni az autót, és ott valóban lehet őket tanítani arra, hogy na mit kell csinálni egy ilyen helyzetben, és ott már nincs az, hogy késlekedünk, kicsit mozdítjuk a kormányt, ott maximális munka kell az, hogy ez teljesül.
Most, hogy elindultunk egy kicsit ebbe a mik változtak irányba, és mindketten 20 éve csináljátok ezt. Elmondanátok, hogy mik változtak így a 20 év alatt, amikor kezdtétek, milyen autók voltak, milyen sofőrök jelentkeztek, mik voltak a motivációk, és hogy mit láttok így, mi a változás íve 2023-ig? Akkor még jelentkeztek Dacia-kkal, ugye?
Tényleg. Abszolút, de tényleg, hogy az autópark változása, de mondjuk az ABS jelenléte, ugye egyszerűen, ahogy az autók akkor még 2004-hez ugye közelítettek, mert most akkor időben körülbelül itt vagyunk, akkor érted, ott még nem volt annyira kötelező, ugye, hogy mert akkor szóval új autót is lehetett forgalmazni még előtte, és akkor egy pár éves friss autó is ABS nélkül jött. Érted? Akkor azt lehetett látni, hogy abban a fékezésben jobban oda kell magunkat tenni. Ma mindenképpen beszélünk az ABS nélküli problémás fékezésről, de már igaziból a vendég nem tudja kipróbálni, mert ABS-es autóval jön. Erről, hogy akkor én mit szólok hozzá, egyébként tényleg azt tudom mondani, hogy a regnáló instruktorok között szerintem per pillanat a Grupamatampáján én vagyok a leg. Nem szemét, mert azt nem mondanám, de szigorúbb, meg úgy tényleg olyan úgy megpiszkálom a vendéget, de jó az alapállás szerintem, mert az ő érdekébe teszem, ez az egyik. A másik, hogy ezért aztán most kijelenthetem a témába, hogy én mindenkinek ilyen lecsontozott, nem szakadt, tehát üzembiztos, adnék Suzuki-t, tudod? Swiftet, a régit. Nulla, semmi benne, igen. Épp semmi benne, vagy akár egy Ladát, érted? De oké, sportkormánnyal, akkor lesz sportkormány, mindegy, szervó nélkül, azt csináld. Mert akkor őt képeztem. Így az elektronikával őket képezzük. Tehát én mindig elmondom nekik, hogy figyelj, egyébként ne kapcsold ki, mert ha megvan, akkor élvezd, de ti együtt vagytok. És az egy más kérdés, hogy az meg támogató rendszer, tehát önmagában azért nem ért túl sokat, kell hozzá a pilóta.
Nem vagyunk ezek ellen a elektronika ellen, a vezetéssegítő berendezések ellen egyáltalán, tehát mi is örülünk, ezek segítik, benne is van a nevében, a vezetéssegítő berendezések, ezek segítik stabilizálni az autót, megállítani az autót. Még egyszer mondom, hogy a tréning alatt emiatt egy nagyon picit ellustulnak a kezek és a reflexek talán.
Ember valójában azt tudja támogatni, ami már legalább egy kicsit megvan. Tehát gondolom, akkor ebből azt veszem ki, hogy muszáj valamennyi vezetés technikai tudás, hogy legyen mit segíteni.
Igen, önmagában nem elég az, hogy csak ülünk az autóban, tehát valamilyen iránymutatás kell az ESP-nek is, hogy merre akar az ember menni. Tehát ha valaki ül, mint egy utas, és fogja a kormányt, akkor nem tud mit kezdeni. Tehát egy valami mutatás kell abba az irányba, merre én akarok haladni az autóval, és akkor tud segíteni csak az elektronika.
És ezek a modern ESP rendszerek, ezek tényleg láthatóan sokkal jobbak, mint mondjuk 10 éve, vagy kicsit több. Tehát, hogy most már azért régóta vannak velünk ezek a rendszerek. Ti azt látjátok, hogy ezek sokkal többet segítenek?
Egyértelmű. Megint csak egyetlen paraméterét, hogyha egy picit megpróbáljuk megkapirgálni, az érzékelési oldal és egyáltalán a bevizsgálás minősége, hogy ugye tehát a legördülés, annak sebessége, szögfoka, szóval minden ilyen, és majd ez a hányszor kapcsol, mert hogy ugye az ESP az tulajdonképpen az ABS rendszeren keresztül, tehát majd a szelepek és a fékek használata, ugye, persze az elmozdulások meg az érzékelői oldal. És ugye mind a kettőnek a egyértelmű exponenciális növekedés van a fejlődésében, és ha most csak a kapcsolási tartományt érted, hogy régen másodpercenként mondjuk 20-at kapcsolt, most meg másodpercenként 100-at, akkor az ötszörös. És akkor ez a kapcsolás a finomságban abszolút utolérhető.
Nagyon sokat fejlődtek ezek a rendszerek, viszont tehát ezek a rendszerek is csak is kizárólag a tapadással együtt tudnak működni. Tehát, hogyha nincsen megfelelő tapadás, akkor az ESP sem nagyon tud mit csinálni, nem tudja egyenesbe hozni az autót. Tehát mindenképpen kell megfelelő gumiabroncs is az autóra, hogy ezek a rendszerek ki tudják adni a maximumot magukból.
Amikor kint voltam elektromos autóval, akkor talán a Balázs a kollégátok mondta, hogy ezek az elektromos autók már annyira fejlettek, hogy tök nehéz őket megcsúsztatni, aki megy egy Tesla Model X-a rántópadra, akkor gyakorlatilag átgurul rajta. Hogy az elektromos autók terjedésével, megjelenésével ti érzékelitek azt, hogy ezek annyival jobbak lennének, ebből a szempontból nehezebb őket bárhogy befolyásolni, jobb az ESP-jük?
Nem. Hát ők is a legújabb ESP kapják, illetve ők is gumiabroncsokon támaszkodnak. Tehát egy nyári abroncson jöhet oda bármilyen autó, az ugyanúgy.
És az, hogy a súlyuk elkezdett növekedni ugye az autóknak szerintem, hogyha visszanézünk 20 évre, most az már igen. A duplája kb. Minden. Akkor igen, még 900 kiló szívtek voltak most.
Szerintem az probléma, mert amikor viszont nagyon megindul, akkor ugye ez a súly az, amelyik mozog, és majd ezt kéne visszarendezni az útra, ugyanazonkon a gumiabroncsokron, amiről elfogyott a tapadás. Tehát ilyen értelemben a súly az problémás, akár egyébként az SUV, mert üt nagyot, érted? Tehát most akár egy gyalogos gázolás, egy beérkezés egy falba, tehát nem lekocolja, hanem beköszön tévét nézni, és akkor az a kettő nem mindegy. És egyszerűen csak a súlya miatt, érted? Amit ő elkövetett, mint pilóta, amitől ez van, az ugyanaz, csak az autó súlya alapból, a gáz, illetve most szerintem nem leszek megint túl népszerű, de mondom, hogy én vagyok a legpikírtebb, szóval, hogy én már ilyen, nem tudom, nemzetközi szabályozás szinten. Tehát én egyszerűen nem tartom azt helyesnek, hogy bárki, hangsúlyozom, a bárki nagyon nyomatékos, és az elektromos autók tudjuk nagyon jól, gyakorlatilag a 0,1-től odarúgják azt a rettentő newtonmétert, ami van bennük, és én ezt nem tartom helyesnek. Tehát én azt mondom, hogy mit tudom én, amit ma, ugye megint a 20 évi távlatában mondjuk 150 lóerős autó a hozzátartozó newtonméterrel, ott leszabályoztatnám. Most nem a végsebességről beszélek, ugye? Az autó mozgatása. Mert ezt a nagy súlyt, amikor megrúgja valaki, tudod, és úgy elindul, akkor azért mondom, hogy elég elveszett helyzetek teremtődnek, bár ez így csúnya.
Az az érdekes most számomra, hogy amivel a BMW iDrive-jára ki lehet rakni egy ilyen kis sportkijelzőt, bárhogy vezetsz, hogyha lassan akkor is, hogy hány lóerőt és hány newtonmétert használsz éppen. És ez szerintem tök érdekes, hogy egy normális városi közlekedés során gyakorlatilag 100 lóerő fölé nem is megy. Hogyha egy picit úgy dinamikusabban elkezdek, kimegyek autópályára, vagy akár egy előzés, akkor felmegy ilyen 170-ig. De normális körülmények között hiába 300-400 lóerő egy autó, el se jutsz addig, és pont ezen gondolkodtam, hogy 170 lóerő körülbelül, most tök mindegy, de kb. Ez a magasság, ez gyakorlatilag elég kellene, hogy legyen mindenre, még a mai két tonnás autókkal is.
Igen, én is ezt gondolom, és mondom még egyszer, főleg azért, mert adott pillanatban, tehát ezt most engedjük el, hogy én minden autóst itt hülyének nézek meg, ezért tehetségtelenek, dehogy is. Mégis azt mondom, hogy az adott pillanatban uralni azt a járművet, az kulcskérdés lesz az óvodás csoportnak, kulcskérdés lesz magának, az ő feleségének, érted? Tehát az ott egy komoly emberi tényező, mert emberi, mert mondom, a sérülés, a pénz, amit majd rákölt, tehát nem biztos, hogy kéne.
Pedig pont ezt akarom kérdezni, mert ugye a Marci, mint autókereskedő, megyünk a forgalomban csak valahova, és akkor látom, hogy már nézegeti a másik autót, hogy azon ott van egy kis színeltérés, szerintem hátulról meg volt ütve, hát azért egy 8 kilóval csak beszámolnánk, ugyanígy gondolom ti is, amikor közlekedtek az utcán, akkor azért láttok nagyon tipizálható vezetési hibákat, és ugye főleg itt van az ősz, a lehulló falevelek, a rossz idő, mi az, amit mindannyian elrontunk, vagy nagyon sokan.
Az a helyzet, hogy igen, de én például az egyiket, vagy nem ismeri a kreszt, most azért mondom, hogy érdekes, még nem pont vezetés technika, nem ismeri, vagy tojik rá, és már csak azért sem tartja be. Tehát ez alapvetően szerintem egy elég jellemző. És ez azért fájó, mert nehéz lesz visszaforgatni, hogy tényleg mindenki jól alkalmazza a kreszt, már pedig csak akkor tudná a rendszer megmutatni magát, ha mindenki jól alkalmazná, ismerné. Tehát tudná a szabályt, és jól is alkalmazná. Egész jó ütembe mehetne a forgalom, oké, magát a kreszt is lehetne, ugye frissíteni is kéne, az utak. Tehát rendszerről beszélünk, és nem szabad ennyire kiemelni. Mégis, szóval a válaszom első része mégiscsak ez, hogy az a baj, hogy agresszív, gyakorlatilag nem látják a következményét, hogy mi lehet abból a manőverből, és még nem is ismerik a kreszt, vagy mondom csak szimplán nem tartják be, és hát az összes olyan, amelyik a sebességválasztás, tehát azok, amik egyébként a baleseteknek is az adalékai, sebesség, kanyarodási szabályok.
Amikor pont amiatt elbízod magad, mert alattad van egy autó, ami tele van elektronikával, magasan ülsz benne, azt hiszed, hogy mindent látsz, azt gondolod, hogy a vastag oszlop,
hogy ura vagy a helyzet.
Nem lehet semmi bajod. Igen, oké, ez az egyik fele, az emberi gyarlóság.
Igen, hát nézd, értem szerint például akkor kezdjük, hogy vagy keresünk egy másikat, mondjuk az utat. Elhívtak egyszerre egy interjúra, mindegy, és akkor ott a halálút. Melyikről is van, szóval, hogy mi is az?
M2.
Tehát ma M4-es. Akkor négyes, tényleg. A négyes főút. És akkor mondták, hogy hát mit szólok, hogy akkor ő a halálút. Mondom azt, hogy nem tudom, miről beszélünk, ilyen nincs. És akkor ugye persze mondják, én meg mondom, hogy nem, halálos sofőrök vannak. Tehát az út nem lenne halálos, ha a sofőrök, a rajta közlekedők nem tennék azzá. Tehát itt megint, de mégis az útkezelés, a kátyuk. Mit kátyuk? Tényleg vannak
utak
ma Magyarországon, és én is vidéken rokonok, hogy élek. Szóval figyelj, nem egy kátyú meg kettő, hanem csak kátyú. Aztán a nyomvájú. Érted? Amiben a víz megáll, amiben ugye az aquaponik jelenség önmagában, mint csatornába be tud támadni. Szóval mondom, útkezelés. Aztán nem ismerik, vagy legyintenek a gumiabroncs csere időintervallumára, kopottságára, mondta, de ugye Marci az előbb ezt a 13 éves gumi. Szóval nagyon sok.
Hétvégén majdnem lecseréltem. Ugye van hozzá téli kerekem, és akkor kellett rájönnöm, hogy a BMW-hez nem adtak emelőt, se kerékkulcsot, úgyhogy visszavonulót fújtam. Azt akartam az előbb mondani, hogy szerintem, ami nagyban befolyásolja, vagy hát ez is közrejátszhat, hogy autó és autó között is van különbség. Mégpedig az, hogy egy mai modern autóba annyira nincsen sebességérzeted, hogyha mész mondjuk 100-zal egy mercivel közúton bárhol, mondjuk ahol szabad, és ugyanott mész 100-zal egy, most nem akarok rosszat mondani, egy Fábiával, vagy egy régebbi akármivel, akkor annyira drasztikus a sebességkülönbség, hogy ez csak azt tudja, aki már átélte, vagy kipróbálta. És ugye csomószor megjelennek azok a kommentek, hogy én mentem a Suzuki-ban és letolt, és elment mellettem 160-nal, pedig 100-al is alig tudtam közlekedni, vagy hogy úgyis necces volt. Én is, ha megyek mondjuk az enyémmel, és kicsit jobban felgyorsítok, most elmentünk Prágába, és akkor azért az úgy haladtunk, de 140-nel volt, hogy 145-tel is, vagy mindegy. De hogy ott nem érzed ezt a sebességet már.
Még nem évült el, úgyhogy ne vagy mindent.
Most egy 2003-ban. Ja, úgyhogy szerintem ez is közrejátszhat, és ugye egyre halkabbak ezek az autók, egyre stabilabbak, egyre nincsen egyáltalán menetzaj. Én azt gondolom, hogy ez...
Én ezt annyiban ketté választanám, hogy az a gépjárművezető, aki eddig ment egy füstös, csühös zsukkal, járt, és csak az volt neki, mert egyébként is zöldséges, akkor ő beteszed a Teslába, érted, aminek aztán végképp nincs motorzaja, meg mit tudom én is, mind nyomatékban, akkor persze, hogy ő a következő egy-két órájába, akár két napjába zavarodott lesz ettől a lendülettől, és ő neki ez nem lesz meg. De bocsánat, akinek megvan ez az autó, vagy végigjárta a fejlődési folyamatot, hogy ilyen autókat vezethetett, mert ő megtehette, és a családja. És egyre jobb autói voltak. Ő nála ez meg ennyire nem igaz. Tehát valahol igazad van, de megint valahol azt mondom, hogy az a fegyelem, amelyben tudom, bocsi, rá kell nézni a adott pillanatba és adott gyanakvás mellett rá kell nézni, hogy mennyit mutat. Ja, hogy nem 50-nel megyek, hanem 97-tel. Érted? És akkor már rögtön kiderül, hogy oké, az érzetem megcsalhatod, de a fejem szememnek ne hagyjam. Tehát ez megint egy picit, vagy jobban emberi oldal. Szerintem.
Nagyon picit visszatérve az elektronikákhoz, mi instruktorok, mi már látjuk azt a ügyfélcsoportot, akik hozzánk látogatnak, és ez már az oktatási anyagunk egyik szlájdján is szerepel, akik megvették a drága autót tele elektronikával, és ők azt gondolják, hogy ezek a vezetés segítő berendezések, ezek vezetés helyettesítő berendezések. És például a körpályán, amikor köröznek két teljesen másfajta autó, nem érti, hogy miért nem gyorsabb ő, mint a másik. Holott ott adott sebességen, adott sávban, igazából ott a tapadáson múlik mindent, az elektronika nem tudja megoldani, és nem érti. Tehát túlságosan bíznak ezekben az eszközökben, és hát közúton sajnos ezek a típusú gépjárművezetők hajlandóak megérkezni egy mátrai szerpentinben mondjuk 90-nel, holott 60-nal se lehet elfordulni normálisan, mert majd az elektronika megoldja. Az csak segít nekünk, és nem helyettesíti a vezetést, úgyhogy...
Akkor vannak, akik pofára esnek, megérkeznek mondjuk egy nagyobb mellénnyel, és beküldítek a pályára óriási önbizalommal, és ott jönnek rá, hogy...
Igen, vannak ilyenek.
És egyértelműen az elsődleges cél, és most vegyünk egy első találkozást, tehát a vendég először van egy ilyen helyen, és pont ez a lényeg, hogy tulajdonképpen az elméleti előadás is, és majd az autóval való mozgásában is a szembesítés, tehát szembesíteni őt azokkal a problémákkal, amik vannak, hogy reakcióidő. Nagyon emberi, amennyink van. Ebben az emberiben, ha 50-nel megyünk, akkor ennyi métert teszünk meg, ha 100-zal megyünk, ennyi métert. És ez nem lesz jobb. Tehát a követési távolságban nem maradhatunk négyszer kevesebbel valaki mögött, érted? Mondom, 100-nál 28 méter, teszünk meg egy másodperc alatt, érted? Ha csak 6 méterre jön mögöttem az a nagy tudású, aki általában tud vezetni, meg marra jó autója van, de nem tud vezetni, mert nem tudja értelmezni, hogy ő lehetetlen, hogy hamarabb reagáljon, de ha még nagyon hamarabb reagál, tegyük föl 5 tized másodperc, és nem 1 másodperc, akkor 14 méter, de mondom 6-tal jön mögöttem. Tehát ha én nekem bele kell ugrani a fékbe, csak le tud lökni az útról. Közösen fogunk meghalni. Most akkor én ne legyek haragos, hogy miért jön 6 méterre mögöttem, de. Szóval, és ez... És mondom, ő úgy éli meg, hogy azért, mert 6 méterre jönni csak mögöttem, mert ő tud vezetni. De ő, aki ezt alapvetően nem látja át, ő rohadtul nem tud vezetni. Attól, mert ezt nem látja át. Ugye értitek ennek az ellentmondását? Tehát innentől kezdve utána már jöhet technika meg minden, de abban a pillanatban ott tények lesznek, kérem szépen. Tények. szörnyű tények is lehetnek.
Csak mondjatok már valamit, rossz, ami...
Jó hangulat, legyen jó hangulat.
Mi volt a kérdés?
Hogy mondjál vezetői, tipikus vezetői hibákat. Én mondok egy konkrétan, ami nekem nagyon beüt, hogy amikor látom, hogy egy sima autópályás előzésből gyérforgalom, semmi gond, úgy térnek vissza, és úgy mennek át a belső sávba, akkora vehemenciával kormányoznak, amire semmi szükség. Tehát nem arról van szó, hogy ott be kell valahova slisszantni.
Mert már egyszer láttak Forma 1-et.
Nem,
szerintem és a Forma 1-ből veszik a mintát, mert ők is szeretnének Forma 1 pilóták lenni. Hol tudják megvalósítani? Itt. Mert már legalább negyed olyan gyorsan mennek, mint egy Forma 1-es autó, hiszen már 100-nál is, vagy 130-nál tartanak, és akkor ők ezt a kockás kormányt, ezt csinálják. Csak hogy egy Forma 1-es autó mondjuk összesen 33 fokot fordul el a kormánya, és ott letudott minden kormányzást, érted? És az ő stabilitása az ezerszer jobb, és ez itt egy nagyon-nagyon rossz vezetéstechnika. Egyetértek, Ákos?
Szerintem az, aki, amit te most említettél, szerintem ez a típus keveset jár autópályán. Ugyanis 140-es tempónál ennyit kell belerakni a kormányba, hogy visszatérésába. Ő keveset jár, ő csak városba jár, 80-nal, ott valóban bele kell tenni ezt a kormányszöget. Na most ő ezt ugyanezt megcsinálja autópályán, és úristen, már itt vagyok. Úgyhogy szerintem ez az adott...
Rutintalanság?
Rutintalanság, autópályán rutintalanság, így van.
Lehet, hogy valójában ő is megijed, nem?
Ú, ez nagy volt.
Igen.
Figyelj, régebben, de amikor... annó és ott a munkahelyemen én delegációztam meg, és akkor ott az van, hogy ül hátul a vendég, csinálja a jegyzeteit, mert itt voltál egy tárgyalásra, de megy át a konvoj egy másikra, érted, zárás, nem mehetsz messze, kátyúk, nem viszed be a kátyúba, de tüközbe tolni kell, mind lendületben, de mondom, mind tartásban, csak mondjuk ott tudjuk, hogy kivezeti a másik autót, tehát. És akkor közben nem rángathatod a kormányt, mert mondom, az nem illik, hogy a vendég közben így krikszkakszokat húz a papírjára. Tehát azért mondom, hogy ez a ki mennyire hát tud vezetni, de ezek hozzátartoznak. Tehát így nem csinálok ilyen sebességnél, ilyen mozdulatokat, ahogy most a Csaba is mondta.
Én ezt nem tudom, mennyire vezetés technikai hiba, de tulajdonképpen lehet, hogy az. És az idegesít engem a legjobban, amikor megyek tempomattal, mondjuk belövöm 130-ra, megelőz az akárki, és belassít. És utána visszaelőzöm, és én semmit nem csináltam, én tempomat 132-vel megyek, tök mindegy. És ezt játsszuk egészen Balatontól Budapestig, hogy ő akkor felizgul, úristen, megelőztem, a köcsög visszaelőz.
Belenyugszik.
És aztán megint lelassul. Mm-hmm. Előttem...
Hát vannak ilyenek, igen, vannak ilyen fajták.
Az a baj, hogyha ő, hát nem tudom, mert felnőttként, tehát nem vagyok pszichológus, nem akarok a gyerekkorára visszatérni ennek az embernek, aki téged így szívott. De szóval, hogy ő egy plüsmackóval játszana, és akkor örökké a lábai állnának fölfelé, mikor valahogy az a normális, hogy azzal is úgy játszunk, hogy a feje van fölfelé. Érted? Tehát, hogy tök rosszul állnak hozzá az emberek, de ezek megint csak annyira emberi dolgok szerintem, hogy ez megint milyen versenyhelyzetet teremt. Csak maga az előzés szépsége, amikor elmegy melletted, és akkor ettől könnybe lábad a szeme, vagy valóban miért csinálja? Én magam vezetéstechnikai instruktorként is érthetetlenül állok előtte, mert hogy nyilvánvalóan találkozunk ezzel mindig.
Hát jó.
Hát jó.
Akkor nem lesz több konkrét példánk. Én ezt már elengedtem. Mi a véleményetek a sávos jogsiról, illetve a vezetéstechnikai tréninghez kötött jogosítványszerzésről? Ugye ez nagyon régóta téma, de szerintetek ez...
Kell. Én nagyon...
És
köszönjük akkor.
Reális, hogy ez egyszer majd így lesz?
Hát ez már egy sokkal érzékenyebb kérdés. Ugyanis ahhoz, hogy így lehessen, ahhoz mind az instruktori állomány, most csúnyán mondom, de darabszáma, tehát aki kiképzi azt a sok autóst, aki jogsi szerzésre indult, de őket, hogy engeded úgy útra, hogy közben azt mondta, hogy neki kötelező, de aki meg régebbi sofőr, ő neki nem. Tehát ez is egy furcsa, akkor azt kéne mondani, hogy ott is valamiféle rendszerbe kedvezménye, vagy valahogy a biztosítója által, vagy elengedem az adót, vagy mit tudom én, de visszaforgatod. Érted, hogy mindenkit. Na de a mindenkihez infrastruktúra kell, amelyben képzed. Egyébként erre megvannak a szándékaink, és mi tudjuk, aki jár nálunk, azt tudja, ha, mondom, vendégként, és a végén elmondja, hogy most, hogy szembesültem a dolgokkal, pontosan tudom, hogy ezt mindenkinek a jogsiszerzés alkalmával, vagy közel ahhoz, sávos jogsi, hogy ahhoz kötve, hogy jó, próba jogsi 2 évig, ha nem csinál semmit, és részt vett vezetéstechnikai képzésen, rendes pöcsétes papírral, akkor, de ugye ehhez akkreditált képzési helyek kellenek, akik szakmailag képviselik, még ebben a tömeges képzési rendben is képviselik a szakmaiságot, és akkor innentől kezdve, mondom, ez egy óriási probléma, ezt a 70-es években kellett volna elkezdeni. Tehát akkor felmenőidnek, vagy hogy mondjam, tehát már akkor be kellett volna kérdezni valahol jó helyre. Ez sem rossz, mert most beszélhetünk róla, de érted, hogy a nyugat-európai országokban azért ez sokkal inkább megvan, és azért működhet, mert már régebben kezdték, és akkor is el kellett kezdeni valahol, mégis az autók száma, a sofőrök száma, érted, az évről évre újra termelődő jogsiszerzések sokkal könnyebben és folyamatként tudták ezt kezelni, szerintem, mint ma ebben az óriási több százezres, akár több száz, egy évben több százezer, vagy hány, nem is tudom egész pontosan. Na mindegy, hogy mennyi jogosítvány szerzés indul.
Ausztriában van ez, hogy kötelező a jogosítványhoz a vezetés technikai tréning, sőt, talán javíts ki, ha nem jó számokat mondok, de ott ugyanúgy el kell végeznünk egy ilyen tréninget, mint ahogy az autóinkat elviszik a műszaki vizsgára, tehát X időnként, viszont ott, ha jól tudom, 17 ilyen pálya van.
Igen,
alapvetően az infrastruktúra tudtam, az kell, de... és... Igen. 17 vezetéstechnikai oktatópálya van Ausztriában, tehát, hogy kiszolgálja azt a mennyiségű ember.
Pedig muszáj lenne, mert én nem azt mondom, hogy naponta, de mondjuk azért havonta látom azt, hogy olyan emberek vesznek 4-500 lóerős autókat, akik halálkomolyan a nevüket nem tudják leírni. És ők beülnek, és már az első sarkon trepni.
És akkor csak beszélgessetek egymással. Most erre még kell neked valami, Ákos, hogy még külön mondjunk, hogy mi a hiba. De ez a hiba például, érted?
Igen. És ez még csak rosszabb lesz. Ugye jönnek az elektromos autók, 1000 lóerő szinte azonnal megvan, halálkész. És a súlyuk is nő, 3 tonna mindegyik lassan.
És vannak, mondom, ott vannak a sofőrök, akikről gyakorlatilag nem tudsz semmit. Tehát amikor a versenypályát valaki szereti, és tényleg nézi, és látja, akkor bízom benne, ő legalább már jól felismeri, hogy azért nem szabad átmenni, vagy átugrani gondolatba, hogy ő másnap meg a versenyzőként, versenypályaként éli meg a közutat, mert nem. Ott, ha most a Forma 1-et veszünk, mindenki egy irányba megy. A sofőrök között gyakorlatilag alig találsz különbséget, mert látod, hogy átül egy másikba, és akkor évekig sehol nincs az a pilóta. És nem azért, mert ő közben telesírta a párnáját, és közben kiszáradt, és már nem tud autót vezetni, hanem azért, mert egy másik autóba ül. Tehát a sofőrök jók, bízhatnak egymásban, és... Természetesen az autók meg olyan kipallérozottak, amilyenek. De tehát, ha ezt a közútra próbálja átvinni, akkor nem igaz, mert semmit nem tud a másik emberről, aki körülötte mozog. Van egy csapda, hogy szembe is jönnek, meg oldalról, érted? Meg gyalog, meg kerékpár. Na, szóval ugye értitek, hogy ez reménytelen, hogy az emberek ilyen formában de majd mikor fogják megérteni, hogy sokkal inkább együttműködőnek kell lenni. Most hagyjuk, hogy például türelem szó. De hát persze kéne az is. De most nem menjünk erre az egyre rá. De az együttműködés, ez egy óriási játszótér. Játszótér addig, amíg mozog, tehát amíg nincs benne baj, érted? De amíg szépen gördül. Abban a pillanatban, hogy baj lesz, akkor persze mondom, tragédiák, meg tényleg emberi sorsok múlhatnak rajta. Hát már megint oda jutottunk, már megint szomorkodunk, de...
Hát igen, ez nagyon nem jó.
De nem jó, hát de most jó egyébként. Tehát öröm egy jó autót megvenni, öröm vezetni. Tehát én soha nem akarom egyébként elvenni alapvetően a akár vendégeink, de tényleg baráti beszélgetés kapcsán sem. Én nem akarom senkitől elvenni az autózás örömét. Tehát én például senkinek nem mondom, menj lassan. Én azt mondom, hogy mondom, menj észre. Menj körültekintően, és ennek az
ott
lesz,
menj, ahol lehet.
Figyelj, és a végén megint nem fog megjönni neked a csattanó Ákos, mert a vége az ennek a gondolatmenetnek, de hogy ne húzzam bele az időt, hogy és akkor tulajdonképpen majd ő rá fog jönni, hogy adott pillanatban, mondom, nem kell mindig, de lassabban kell menni. És akkor már megint ott vagyunk, hogy nem pörög a műsor, nem, már megint lassú, érted?
Amikor a kérdéseket írtuk össze, berúgtam én is az enyémet, és rögtön jöttek rá, hogy szexista vagyok, de úgy voltam vele, hogy csak megkérdezem. Vannak a női és férfi sofőrök között különbségek? Ti, mint szakemberek első kézből, hogy látjátok ezt?
Természetesen igen.
Természetesen igen.
Azért, ha most minden tiszteletem a nőkért, ők nagyon jó gépjárművezetők ők is, de alapvetően ezt szerintem a csajok is tudják, hogy ez egy fiús buli a vezetés. Még egyszer, nem rossz gépjárművezetők, de ha nagyot merítünk, akkor a fiúk akkor ebben mindig jobbak. Most például osztatok itt az autósportokkal is, ugye? Tehát ott sem nagyon, egyszer volt ugye rally világbajnok hölgy, de hogy alapvetően a fiúk jobban érzik ezt a dolgot, főleg amikor itt vészhelyzetbe kerül az autó, ugye akkor a lányok kicsit ijedősebbek, a lányoknál hamarabb kapcsol be a pánikreakció, hamarabb rúgják le azt a féket egy keresztbe csúszó autónál, amit abban az esetben
nagyon nem kéne.
Nagyon nem kéne, így van. Igazából ösztönből teszik mindezt. De alapvetően látszik a különbség a kormányzásnak a sebességében, a kormányzásnak az erősségében, tehát néha azt tényleg meg kell... Tehát, ugye én azt szoktam mondani az oktatásokkor, hogy ugye a vészhelyzet, amikor megérkezik egy bizonyos szituációkor, megérkezik hozzám a vészhelyzet, akkor az nem fog benézni az autóba, hogy kiül benne. Nem fogja megnézni, hogy itt egy idősebb úrül, akkor itt nem bántjuk. Oda vagy egy fiatal, friss jogosítványra rendelkező lány, vagy egy fiú, vagy bárki, az mindenkire egyformán le fog csapni. És ott kőkeményen oda kell rakni magunkat, kormányzás sebességben, erősségben, hogy az a dolog az megoldódjon. És itt valóban van különbség.
Van különbség.
Azért, de nem bántásból mondom abszolút, de ez szerintem ez egy egyértelmű dolog, igen.
Azért örülök, hogy ezt megerősítetted. És a kereskedésben azt látom, nők és férfiak is hozzák be az autóikat eladni. És a női sofőr által vezetett autókon azért vannak meghúzások a sarkán, lökhárítón, letolatási adapróságok. A férfiak autóján többnyire semmi nincs, mert azt rommá törték azonnal, vagy legalább egyszer, és minden le van fényezve tök gyönyörűre. Úgyhogy én nagyjából ugyanezt figyeltem meg, csak erre voltam kíváncsi, hogy ez a pályán is kijön-e.
És szabad azt elmondanom, hogy szerintem azért rétegesen szépen meg lehetne ezt is bontani, és úgymond egy kicsit lecsupaszítani. Mert én is azt mondom elsőre, hogy egyértelműen van. De viszont az egész szocializáció, a nemekből a adódó habitus, de mondom, ahogy nevelik a lányokat, az a fajta, hogy ő ugye nem a kihívásokat keresi, ő a család védelmezője. Tehát ezekből a különbségek fakadnak. Ha mégis azt kéne vizsgálnunk, hogy kik a biztonságosabb sofőrök, akkor például a hölgyek felé lehetne mondani, hogy ők. Tehát, ha így nézzük, egy olyan, mint a bármelyik ilyen zalazonszerű terület, hogy ugye lenne egy ilyen nagyon különálló, akkor ott a lányok jobban működnének, mert ők csak ők lennének. De ugye a forgalomban való részvétellel ott is kiegyenlítettebbnek kéne lenni. Tehát amikor ő negyedszer oda néz, és negyedszer állapítja egyébként meg, hogy nem jön senki, akkor már persze, hogy dudálnak mögötte, de ez az ő bizonytalansága. Várjál, mitől lett ilyen bizonytalan? Nem a születése és nem a neveltetése, hanem valóban akár ez, hogy ő bizonytalan, mert túl gyors neki ez a, egyébként, amiben részt kéne vennie, most nem pont ez, hogy nem jön senki, mert ez, annak nincs sebessége, és emiatt édesapja, a férje, a barátja, az mindenki, megy, menjél már! És akkor innentől elkezdődik ez a görcsösség, ez a frusztráció, és egyre romlik a teljesítménye. Figyelj, és belesodorják egy ilyen helyzetbe, hogy elromlanak a hölgyek. Tehát hidd el, hogyha időben elkapnánk az ő jó állapotukat, mint autóvezető, akkor szépen lehetne ezt a nemek közötti kompenzációt, vagy ezt a kiegyenlítést hozni, de nincs ilyen külön, mert ugye lehetne sávos jogosítvány, akkor lehetne olyan, hogy a hölgyeket még másképp, még tehát egy picit máshogy. Érted? Míg a férfiakat csitítani, a hölgyeket bátorítani kell adott pillanatban. És akkor lesznek jók. Ez egy érdekes dolog, de azért mondom, hogy szerintem sok réteg.
Még a Pap TV mesélte, hogy volt, akit kiszállított egy férjet a kocsiból az egyik tréningen, mert annyira agresszívan mondta a feleségének, hogy mit, hogy kellene csinálni, hogy mondta, hogy jöjjön ki a fűre.
Hát igen, mondjuk alapvetően a szabály nálunk, ha tréningről beszélünk, akkor az, hogy nem ülnek benn kísérők, de az ablakon keresztül. Tehát olyan már nekem is volt, hogy úgy mondtam a rádióba, ugye, amit a vendég hallgató, hogy mert mindig láttam, hogy a férj, vagy nem is tudom, mindegy bebeszél az ablakon. Mondom, én nem tudom, hogy jobbat mond-e, mint én. De ha igen, akkor menjenek majd valóban gyakorolni, de most engedjen meg, hogy én beszéljek a hölgy. Egyébként így volt, hogy egy férfi ember mindig bebeszélt a hölgynek. És hogy engedjen meg, hogy egyelőre én. De ha biztos benne, hogy nálam meg jobb, akkor miért vannak itt? Vagy miért kértek rádiót? Vagy mit tudom, én nem tudom, de egyszer volt már ilyen, nem tényleg nem idegesített föl, csak olyan, mégis zavaró, érted, az a két dudás nem fér meg egy csárdában, nem igaz? Tehát ez a mondás.
Én nagyon picit szeretném azért jóvá tenni az előbbi kijelentésemet, hogy igen, ez egy fiús buli, a hölgyeknek egy rövid történet, egy tampályás tréningen fordult elő, egy flottát tréningeztünk, 10 voltak a csoportban, mind ugyanolyan, nem tudom, kedivel vagy dokkel, tehát egy ilyen kis dobozos autóval, területi képviselők voltak, 9 fiú és egy lány. Így állt fel a történet, és ugye úgy alakult, hogy az utolsó pálya, az a szlalompálya volt nálunk, ami időre megy, és hát nyilván ott verseny van, és hát nyilván itt a fiúk felgyűrték, hogy majd hogy megnézzük, ki a legjobb a fiúk közül, és hát nagy meglepetésre a lány mindenkit megvert, de elég komoly másodpercekkel, és akkor a nagy arcú fiúk így orrugat, lógat, hogy mentek be a épületbe, és mondom, srácok, mi a helyzet? Egy lány így elvert benneteket, úgyhogy természetesen vannak közöttük kiemelkedők is, úgyhogy ez egy ilyen aranyos történet volt.
Meg amit láttam én azon a hétvégén, hogy a lányok nagyon tartanak az egésztől úgy alapvetően, de amikor viszont ott vannak, akkor meg sokkal jobban figyelnek rátok.
Azt gondolom, hogy ők ilyen értelemben is alázatosabbak a témához, és
alapvetően jobb alapanyagok
lenni. Igen.
Mert azt csinálják, amit mi mondunk.
Igen.
Nem azt majd én...
Tök jól látod.
Igen, van ez a fajta része is, igen.
Szerintem végezetül mondjatok egy-egy tippet őszi vagy általános vezetéshez mindenkinek, aki az úton közlekedik.
Én kezdjem? Mondjuk úgy, hogy megpróbálok egy olyan rövidet, de tényleg, hogy az út és látási viszonyok, amikor ilyet mondunk, azok vannak. Tehát azokra kell odafigyelni, és igenis gondoljam végig, hogy időben indulok-e, mindent megtettem-e a magamon és az autómon, hogy valóban odaérjek, és éppen mi van, ha most tél, akkor ugye fagy. fölkeltem, és ki kell nézni a reddőnyön, reluxán, érted? Mert ha leesett a hó, bár igazatok van, egyre kevesebbet esik, akkor már is gyorsabban fogad mosni meg csinálni a dolgokat, mert 20 perccel több lesz minimum az út, ha nem akar sokat kockáztatni. Tehát érted, hogy valami ilyesmit, hogy a télhez igenis fogadják el, hogy alkalmazkodni kell.
Tehát akkor az első, hogy nézzünk ki az ablakon?
Igen. Hát akár, igen. De most érted?
Jó tanács.
Azok majd ott úgy szerzel pontot, hogy egyszerűen a 20 percet hozzárakod időben, és akkor nem kocolod le azt, amit utána meg Marcéknál akarsz eladni, csak akkor furcsálni fogja, hogy ezen miért van ilyen roppantás. Nem azért, mert a sárkány egy picit meglátna, hanem azért, mert a 20 percet nem tetted oda, hogy jókor indulj el, de közben ilyen filmréteg ég volt.
Mínusz egy százas.
Hát igen.
Szerintem alapvetően itt teljesen át kell állni az embernek. Főleg, hogyha tényleg megérkeznek ezek a 0 fok körüli hőmérsékletek, és beül az ember az autójába, rögtön intézi a telefont, és megy, és ugyanazzal a vehemenciával, lendülettel próbál közlekedni, mint mondjuk 2 héttel ezelőtt, amikor még jó volt az idő. Viszont már fönt van a téli gumi, azért téli gumival nem úgy lehet kanyarodni, mint egy nyári gumival, ugye azt ti is tudjátok, viszont ugyanabban a lendületben érkezik be, tehát tényleg fékezzünk már egyet, amikor elindulunk. Fékezzünk egyet, hogy mi van. Tehát, hogy csúszik-e, mennyire fog a gumiabroncs, tehát mindenképpen fontos, hogy álljunk, ne csak az óráinkat állítsuk át, ugye a téli időszámításra, hanem mindenképpen magunkat is, és mindenképpen picit tudatosabban közlekedjünk, főleg ezen a átállós részen, amikor át kell hangolódnunk egy alacsonyabb sebességre, egy óvatosabb vezetésre.
Az én titkos tippem pedig, hogy közeleg a karácsony, de előtte még jön a Mikulás december 6-án, és nem véletlenül 9-ére tettük a tanfolyamot, amikor a grupomba tanpályán 2 személyautós és 1 SUV tréning lesz, úgyhogy jelentkezetek, ha minden igaz, akkor Ákos berakja a linkbe a jelentkezést is.
Még az sem kizárt.
Még az sem kizárt, és ott személyesen is találkozhattuk a srácokkal, és megmutathatjátok nekik, hogy mit tudtok.
Attila, Csaba, köszönjük szépen.
Köszönjük.
Várunk mindenkit.
Köszönjük a meghívást.
És köszönjük a meghívást.
Viszlát,
sziasztok.
A műsor a Béton partnere.